A Galamonci Együttes teljes az Temesváron jött létre. Temesváron 1975-80 között az ország többi részéhez viszonyítva rendkívül toleráns, nyugatos hangulat uralkodott. Mi úgy éreztük akkor is, most is, hogy az akkori temesvári magyar diákintézmények, a Tália Diák Színjátszó Csoport, a Vezetékes Rádió Magyar Szerkesztőség, az M-stúdió, a Látóhatár, önképzőkör, a temesvári séták, azok nagyon fontos intézmények voltak. Volt 16 ezer diák, abból 1600 magyar, ha 1400 magyar színházbéletnél kevesebbet vásároltak meg, akkor az kínos volt. Ám országos ismertségre a bukaresti magyar kulturális elit és az itteni intézmények révén tettünk szert. Akkor tulajdonképpen meg se lepődtünk, mert nagyjából ugyanaz a hangulat fogadott itt, mint ami Temesváron volt. Tehát félszavakból megértettük egymást, vagy virágnyelven ránk kacsintottak. Nyilván mi gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, de az, hogy lemezeink lehettek, hogy felvételeink lehettek, hogy menet közben tanultunk egy csomó mindent, annak a hangulatnak tudható be, ami akkor itt volt, annak a magyar kulturális elitnek, annak a magyar közösségnek, amelyiknek az életében mi nem tudtunk belekóstolni, mert hát jöttünk, mentünk, de azok az emberek, akikkel mi ott találkoztunk stúdióban, szerkesztőségekben, azok mind bukaresti illetőségű magyarok voltak, és még egy dolgot szeretnék itt most elmondani, hogy ugyanúgy, ahogy Temesváron az ottani magyar kulturális elit igyekezett az ott mozgolódó magyar diákokat csiszolni, fényesíteni, kikupálni, nem tudok megfelelő kifejezést használni, ugyanúgy itt is kézről kézre adtak. Jártál abban a szerkesztőségben? Találkoztál azzal? Semmi közöm nem volt nekem egy csomó szerkesztőséghez, de úgy értésemre adta Boros Zoltán, hogy lejárt a felvétel, még van, mit tudom én, 4-5 óra vonatig, akkor jó lenne, ha elmennék ide, vagy oda, vagy amoda, és így kézről kézre adtak, és egy csomó mindent menet közben láttunk, megtanultunk, nyelvi igényességet például, amit ma a tomboló magyar sajtóban nem tapasztalok. Tehát egyáltalán egy akkori szerkesztőségbe bemenni, az azt jelentette számunkra, hogy elakadt a lélegzetünk, mert olyan minőségű beszélgetések zajlottak, akár a viccelődés szintjén is, hogy az nekünk lecke volt. Ez volt nekünk a 70-es évek bukaresti magyar intézményrendszere, és azok az emberek, akik az akkori kulturális elithez tartoztak és pátyolgattak.
És ebben mondhatjuk, hogy a televízió magyar adása...
Három intézmény volt, ami a 68-as. Reméltük, hogy nyitás lesz. Józanabb emberek akkor sem hitték, hogy nyitás lesz. Kicsi enyhülés, hogy aztán kevesebb nyivákolással vegyük tudomásul, hogy megfojtanak. De három intézményt alapítottak, időrendi sorrendben itt vannak az intézmények, majd ők elmondják. Nekünk nyilván, hogy a televízió magyar adása volt a legfontosabb, mert hát mi ott bármit éltünk. De ugyanúgy például a Hét az slágerlistát között. Lehet, hogy nem érdekelt minket akkor, hogy Rostás Zoltán miket ír, de megvettük a Hetet, és óhatatlanul, amíg végig lapoztuk, a hátsó oldalon nem apró hirdetések voltak, hanem a slágerlista, hát beleakadtunk egy-egy cikkbe, és nem csak mi voltunk így. És ugyanígy a Kriterion könyvkiadó, amelyik a magyar könyvek bemutatójára azok közül, az emberek közül, akiket Boros Zoltánék a televízió magyar adásában mozgattak, szerepeltettek, meghívtak könyvbemutatóra. Ami nekem megint olyan volt, hogy bementem a könyves üzletbe, és a könyves polc élőben ott volt. A kötelező házi olvasmányok vagy könyvészetek, azok ott voltak, és beszélgettek, és megsimogatták a fejemet. Ez a három intézmény, tehát a fontossági sorrend az akkori általam érzékelt fontossági sorrend, a Hét az nem hívott soha szerepelni, tehát az a harmadik helyen van, a Kriterion az hívott szerepelni, soha nem írtam egy könyvet se, de azért megjelentethettek volna valamit.
És akkor térjünk vissza a televízió magyar adására. Igen. Olvastam, Zoli, hogy abban a másfél-két évtizedben majdnem 700 magyar zene számot vettetek fel a stúdióban.
Kezdjem azzal, hogy a 70-es évekről ma nagyon elnagyolt képek élnek az emberekbe, vagy nem élnek egyáltalán. Tehát a fiatalabbak a 89 előtti időkről nagyon keveset tudnak. Mit lehetett olvasni az elmúlt 20 évben? Hát gyakorlatilag mindenek előtt azokat a dolgokat, amiket korábban nem lehetett leírni és nem lehetett olvasni, tehát az üldözésekről, az üldözöttekről, nagyon sürgős volt ez, le kellett írni, de ez volt a legtöbb. Színdarabokat lehet ma is látni, amelyek a kommunizmus időszakáról szólnak, és azokban mi, akik éltünk abban az időkben, alig ismerünk magunkra és a körülöttünk akkor ismert emberekre, tehát nagyon elnagyoltak ezek a képek. A kommunizmus nem is volt kommunizmus, bár így emlegetjük most, még Ceausescu sem merte kimondani, hogy na most itt van a kommunizmus, csak annyit, hogy szocializmus, aztán mikor nagyon sokáig tartott már a szocializmus, akkor azt mondta, hogy most már építjük a sokoldalúan fejlett szocializmust. Tehát nem volt kommunizmus. Azokban az időkben immáron divatos elfelejteni, hogy amellett, hogy milyen szörnyű, felépítményi, ideológiai követelmények voltak, amelyek egyre erősödtek a 80-as években, amellett, hogy mennyi abszurditás volt az ország működésében, hogy minden mesterséges volt, az árak mesterségesek voltak, a jelentések is mesterségesek voltak, és hazugok. Nem lehetett tudni, hogy mi, mennyi, azt sem tudtuk, hogy merre halad az ország, hiszen mindig csak a csodálatos fejlődésekről tudtunk valamit. Ebben egyfajta önvédelem, egyfajta immunitás alakult ki az emberekben, hogy a nagyon világos hazugságok, azok nagyon érthetően hazugságok voltak. Tehát azokat tudtuk, hogy az hazugság. Arra már nem kell odafigyelni. Odafigyeltünk az életre, és odafigyeltünk arra, hogy a való életben mit lehetett tenni. És az igazság az, hogy lehetett tenni. Tehát ha én visszagondolok a 70-es évek elejére főleg, amikor a korábbi enyhülésnek a visszhangja az még ott volt, akkor azt kell mondjam, hogy nem is volt olyan rossz. Hogy az üzletekben lehetett mindenből kapni egyfajtát, de lehetett azért, kivéve disznóhús, tehát azt nem mindenki eszi. És hogy a lapokban érdekes, szép dolgok jelentek meg, a színházak jó darabokat játszottak, és így tovább, és aztán nem beszélve erről a három intézményről, hogy egyformán lelkesek voltunk abban, hogy ez most született intézmények, frissek vagyunk, mi is, mondjuk mi legkevésbé voltunk tévések, itt az irodalmárok voltak, a könyvkiadóban és a Hét című lapnál is, de mi legfeljebb általános műveltséggel rendelkeztünk, valójában tévés felkészüléssel nem. Mondjuk nekem szerencsém volt, mert hát zenére mentem oda, zenei szerkesztőnek, és zenei felkészültségem volt, meg aktív zenész voltak. Hozzá kellene tenni a rendelkezésre álló eszközökkel azok, akik még élünk és láttuk azokat az időket, azt, amit lehetett mégis tenni akkor. Tehát, hogy akkor is volt élet. Igen, akkor is voltak gondolkodó értelmiségiek, akik a maguk módján egyre bújtatottabban, de leírták a gondolataikat, a színházak zsúfolva voltak, az emberek megértették az üzeneteket, az emberek hálásak voltak a magyar szóért, hálásak voltak a magyar muzsikáért, minden műfajért. Volt ez a dolog, amit mi a televíziónál hol kimondva, de tulajdonképpen egymásra kacsintva gondoltunk arról, amit ott és akkor csináltunk, műveltünk, mégpedig az, hogy most mi kinek dolgozunk. Ennek az épületnek a kicsi fizetésünkért, amik egészen nevetséges volt, nyilván, hogy eszünkbe sem jutott, hogy most azoknak dolgozunk, hanem egy közösségnek, amelyik látja. A közönségnek, amely látja az adásainkat, nekik csináljuk. Miről szól a műsor? Természetesen róluk, hiszen róluk még soha nem szólt semmilyen audiovizuális média az erdélyi magyarokról. Esetleg korábban néhány romantikus hangulatú film, ami megszületett, vagy Janovicsnak a stúdiójában néhány erdélyi vonatkozású történet. De az, hogy hogyan élnek, az, hogy kik élnek itten, hogyan élnek, hogyan gondolkoznak, hogyan táncolnak, milyen színházak vannak, erről soha nem szólt egyetlen egy kép sem, legfeljebb fénykép. Ez az óriási esély, hogy rögzítsük azoknak az éveknek a történéseit, a kulturális történéseit. Ez esett a román televízió nemzetiségi szerkesztőségének a kezébe, és ezzel kellett valamit csinálni. És az emberek megpróbálták. Megpróbálták, eleinte csak a színházat, színházi előadásokat felvettük. Fantasztikus értékek vannak még mindig az archívumban. Itt van a közöttünk a kollégák és az archívumunk őre, Rostás Lia, aki mindent tud arról, ami a televízióban még megvan a sajnos megfogyatkozott archívumunkból, csodálatos színházi előadásoknak, nagyszerű színészeknek a dokumentumai itt vannak, és elő tudjuk venni őket. Egyébként a hatalomnak fontos volt az, hogy legyen kulturális élet a falun is. Azért, hogy ellenőrzötten töltsék el a szabad időt a falusiak, ez valahogy úgy volt, ugye csak a vasárnap volt szabad, és akkor vasárnap ugye a népi együttes fellépett, vagy elment turnézni, és így tovább, vagy a kórus, és akkor volt mit csináljanak. Nem ültek össze a kalákába beszélgetni ott csak úgy egymás között. Ez is benne volt. Na most mi ezt kihasználtuk, és a magyarok, akik a helyszíni művelődési életnek az irányítói voltak, messze menően kihasználták ezt, hogy lehetnek kórusok, hogy lehetnek népi együttesek falvakon, és voltak professzionális együttesek is, a csodálatos Maros Együttes. Zenében én, mikor 70-ben oda kerültem, akkor nem volt igazán rózsás a helyzet, egyes műfajokban. Volt magyar opera ugye Erdélyben, amely operettet is játszott, egy csodálatos dolog. Tehát volt mibe kapaszkodni, volt egy nagyszerű intézmény. Ha tovább ment az ember, és például a könnyű zenébe, amivel én foglalkoztam, akkor azt most honnan szedjük. Egyetlen egy stúdió készített azelőtt könnyű zene lemezeket, az Borbé Zoltán hangmestersége és zenei szerkesztése alatt a Marosvásárhelyi Rádióstúdió. Kolozsváron is készült néhány lemez, két vagy három lemez és zenei felvétel, de nyilván már nem a megfelelő technikával. A televízióban elkezdték készíteni a felvételeket, a televízió zenei stúdiója, akkor az ország legjobb zenei stúdiója volt. Kikkel készítsük? Hát természetesen hála a Siculus Fesztivál szervezőjének, akik 1970-ben megszerveztek egy erdélyi magyar táncdalfesztivált, ugye a magyarországi táncdalfesztivál mintájára tulajdonképpen. Ez volt az első kapaszkodó a Siculus, ahol fiatal együttesek jelentkeztek Erdély minden részéről. Ez volt az első. Voltak, amilyenek voltak az első két adásod, de a második, a harmadikból már tudtam annyi professzionális felvételt készíteni a TV zenei stúdiójában, hogy fogtam magam, felhívtam a lemezgyárat, van néhány kiváló felvételünk, hajlandók lennének ezzel szóba állni velünk. Meghívtak, meghallgatták, megkértek is, összeállítottam nekik, készen kapták a hátlapnak a teljes szövegét, ők csak egy borítólapot kellett csináljanak, és megindult a lemezgyártás is. Nem volt a kötelességünk, de mentek át a mi felvételeink oda. És akkor emlegetted a 600-at, én pedig nem írom le most az egész 10 évet, amit ott készítettük ezeket a felvételeket. A fesztiváloknak és a tévés felvételeknek fantasztikus hatása volt, megismerték az emberek az előadókat. Az új stílusban hazai előadók jelentek meg, mindegyik stílusban, rockban is, folkban is, tánczenében is, nagyon ügyes énekesek, együttesek, és 3-4 év múlva már abszolút lemezkész felvételek készültek a televízióban. Na most, aki a felvételeket megnézi, azt hiszem innen is észrevehető volt, hogy azokban a tényleg szomorú és tényleg nyomasztó szocialista években azért az emberek megpróbálták megőrizni a belülátásukat is, a hangulatukat, megpróbálták kihasználni azokat a csatornákat, a lapokat, a lapok második oldalától arra felé, mert az első oldal az feltétlenül Ceausescu idézetekkel kellett tele legyen. Megpróbálták kihasználni azt a kis teret, ami megmaradt, és örültünk minden hasábnak, és örültünk minden 10 percnek, amit még lehet közvetíteni. És a romániai magyarság, az erdélyi magyarság abban a szerencsés helyzetben van, hogy például összehasonlítva az akkor még 500 ezeres szlovákiai magyarokkal, hogy az erdélyi magyarság 70-es évekbeli életéről nagyon komoly audiovizuális dokumentumok vannak, és ezek pedig itt vannak, kollégáim itt vannak, az ő kezükben vannak, ezek látható, aki nézi az adásokat, hogy nagyon-nagyon szépen értékesítik ezeket az adásokat.
Rostás Zoli, te megfordultál, mondhatom így, mind három szerkesztőségbe, tehát rádió is, tévé is, a hét is.
Kedve a tévében, rádió és a hét. Hát ez egy érdekes dolog, persze ez nincs rendesen leírva, de mindennek eljön a maga idén. Tény az, hogy 68-ban minden irányba volt egy csomó nyitás, sokkal hangsúlyosabban, mint 66-67-ben, és ennek következtében megugrott a bukaresti magyar értelmiség száma, ami azt jelentette, hogy új intézmények alakultak. Bizonyos szempontból úgy is lehet mondani, hogy a románi magyar értelmiség kiegyezett a pártvezetőséggel, aminek ez volt az eredmény. Naivitás lenne azt gondolni, hogy akkor nem látták volna át, mondjuk Domokok Lizától komoly pozícióba, egészen egy kezdő újságíró, mint én, nem láttuk volna át, hogy ez tulajdonképpen egy olyan megoldás, amit a párt úgy veszi, hogy neki jó, megpróbáljuk ezt úgy venni, hogy nekünk legyen jó. Tulajdonképpen mindennek két oldala volt. Sokáig tudtuk azt, hogy úgy kell dolgozni tévére, rádióba, hétbe, hogy az eltársak azt higgyék, hogy ez most őt szolgálom. Millió egy oka van annak, hogy miért nem volt sokkal keményebb a szenzúra. Mi magunk csodálkoztunk időnként a hétnél, hogy ez is átment. Nem is beszélve, hogy a kritériumnál sokkal érdekesebb. Az ember azt hinné, hogy nem volt semmi. És ha benéz az ember a kritérium könyveit, hát akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag amit produkál ez a kultúra, az nem is jelent. Sőt, én odáig megyek, hogy többre volt lehetőség, mint amit az emberek produkáltak. Ez nagyon meredek dolog, de ez az igazság. Most, ha az emberek nem produkáltak ereget, az más kérdés, hogy különböző összetétele is van az életnek, úgyhogy bizonyos helyzetben nem lehet, vagy hát az emberek úgy érzik, hogy nem érdemes produkálni. Horizon nem tudja, vagy lehet, hogy tudja, de minden esetre az a lehetőség, ami a könyvzene elfutásában tapasztalható volt, és amit én történelmi jelentőségének tartok, ugyanez volt a tudomány területén is. Ha megnézzük, hogy mennyi kutatóintézet mit produkál, és most mi van, hát az ember elállja. Én hetente tudtam interjút készíteni rádiónál, és aztán a hétnél nagy tekintélyű, külföldön elismert kutatókat. Most is van nagy tekintélyű kutatók, csak azok már nem itt voltak, hanem már. Tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy sokkal komplikáltabb volt ez a periódus, mint amit gondolom. De az is egy egyszerű dolog, hogy az ember egy kényelmes állat. Egyszerűsítjük le a múltat, és akkor jól élünk. Mi semmi gond. Én viszont azon a véleményen vagyok, hogy pontosan azért, mert én sem ismerem fel magam abban a történelmi diszkurzusban, amit a 60-as, 70-es, 80-as években írnak, a nüanszokra is be kell figyelni. Még valamit hozzá akarok tenni, hogy a bukaresti magyar humán értelmiségi elit megjelenése nem 68-ban kezdődött, még akkor is, hogy ha az 50-es évek lapjai, hát nehezen azt mondani, hogy azok hoch értelmiségi lapok lettek volna, bár egy csomó szerkesztő, előrejétő is nagyon-nagyon komoly értelmiség volt, de amit engedtek produkálni, az nem volt emészthető. A 60-as évek második felétől az ifjú munkásnak nagyon komoly szerepe volt, különösen a fiatal irodalom szempontjában. Azok a 60-as években Dali Sándor korában az ifjúsági matinék, azok elég meredek dolgokat csináltak, még sehol se volt a televízió, se a hét, se semmi. A bukaresti magyar értelmiségi elit, noha Erdélyből úgy lehetett tekinteni, ezek egyfajta hivatali nemesek. Ezeknek többet engednek meg, mint ebben van valami igazság. A cenzúra sokkal keményebben dolgozott Erdélyben, különösen Kolozsváron. A korunkat sokkal többet vágták, mint bennünket, ugye az volt a profilunk tulajdonképpen. Nemünket nem fordítottak fel minden héten. Kivettek ezt, azt, de nem lehet azt mondani, mint akkor. Volt egyfajta furcsa világ, hogy Bukarestben könnyebben volt az ember értelmes magyar, mint Kolozsváron vagy Vásárhelyen. Csíkszeredában kialakult egy olyan értelmiségi csoport, ami már abban a periódusban európai szintet ütött kutatásaikkal, publikációikkal. Ha nem vagyunk mi a hétnél, ha nincs hét, ők nem hétkeztek volna, aminek csak egy következménye az, elmentek volna. Ide mentek el. Úgyhogy könnyű volt nekünk Szapiens Egyetemet Csíkszeredában létrehozni, de voltak erre alkalmas emberek. Agykőnek voltak publikáció, Bergóban lehet volna rosszabb is. Ez az utolsó 30 évvel. Ha a bukaresti magyarság, ennek a terkesztőség megszervezése nem úgy történt volna, ahogy történt. Mert hogyha az erdélyi logika szerint működött volna, hogyha most legyünk komolyak, Erdély kulturális központja az Kolozs. Én is ott szerettem volna maradni. Az más kérdés, hogy a pártunk bőz politikának a következő ide vágtak, mint a pink. A román kollégáimat nem engem, csak engem. Még volt egy magyar kolléganőm, őt is Bukarestbe helyezték. Pártunk bőz politikának a következő. Úgy lehet tekinteni, hogy ők meg voltak elégedve, hogy szétszórták az értelmiséget. Igen, nem, de ez a szétszórt értelmiség média szempontjából, a kommunikáció szempontjából egyáltalán nem volt izolat. Én becsület számomra mindenki azt mondja, hogy én bukaresti magyar vagyok. Én nem érzem annak magam, mert többet voltam Erdélyben, riportok, ez az, legalább ennyit forogtam Jarsiban, Temesváron, főleg azért, mert ott is egészen kiváló kutatók, egyetemi tanárok voltak. Én azt hiszem, hogy az, ami kezdődött a 60-as években, és hát eléggé nehezen működött, de még működött. A televízió nem, de a Kritérion, a Hét, a művelődés működött. És ha nem is volt 100%-osan civil, az a, mi úgy neveztük, hogy civil szám. A civil szám az volt, amikor nem volt tele tömve elejétől végig ilyen propaganda szövegekkel. Gyakorlatilag azt mondom, hogy Pápp képtelen volt a totális ellenőrzésre. Másrészt érdekük sem volt, hogy teljesen elveszítsék a befolyásukat. És azon kívül volt egy óriási előny. A magyar sajtó nem nagyon tekintették hát magyarnak. Minden pártsajtó. De volt egy logika a sajtóban. Minél nagyobb volt a példányszám, annál jobban ellenőrzik. Úgyhogy például a mi tettünk, az elejétől végig minden szám civil volt. Ott nem volt párthandabban a legfőnnebb, az első, hát ilyen kicsi oldalak voltak, ugye, egy cím idéveszett, oda tették, ami mindenre volt érvényes. A másik dolog az, nehogy azt ígyeltük, hogy a cenzúra az valamilyen elképesztő társaság volt. Nevük volt, keresztnevük volt, lehetett velük beszélni, ezt Szabolcs Gyula nagyon jól el tudja mondani, hogy hogy lehetett és mikor nem lehetett. Még olyan is előfordult, hogy Molnár Köszönnek egy cikkében a lábjegyzekben megdicsérik a cenzúrát. Az Anglia-Angliában miért nem?